Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Keresztény testvéreim, halljátok meg Istenünk hozzánk szóló szavát, amely írva található Nehémiás könyvének 8. részében, az első 10 válogatott versben. Így szól hozzánk tehát a mi Istenünk Nehémiás könyvének 8. fejezetéből, az első 10 válogatott versből. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt levő téren, és azt mondták az írás tudó Ezrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Ezrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan megtudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt levő téren, virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik megtudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Ezrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Ezrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez, az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért jeltek testvéreim is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenek előtt szeretnénk hálát adni neked azért, hogy ez a nap is reánk virradt és reánk köszöntött, hiszen ebben is a te hatalmas irgalmadnak, a te végtelen türelmednek, kegyelmednek, és hozzánk földig lehajló szeretetednek a nyomát és jelét tapasztalhattuk meg. Köszönjük, hogy még terved és célod van életünkkel, és nyitva van a templomajtó, ölelő karokkal vársz bennünket, hogy szólj hozzánk, a szívünkre beszélj. Hisszük, hogy azért jöhettünk ide, mert nem csak úgy általában akarsz beszélni a te népedhez, hanem egyenként akarod, hogy földre és arcra boruljunk te előtted, mert ha csak a hátunk mögött hagyott hétre tekintünk is, azt kell lássuk, hogy jóban és rosszban egyaránt velünk voltál. Tudunk mi sírni, tudunk mi pereskedni, tudunk mi jajongani te előtted. Tudjuk mi mondani, hogy ámen, ámen. Tudunk mi sírni, jajongani előtted, de tulajdonképpen be kell valljuk, hogy te vagy az egyetlen, aki meg tudod gyógyítani a mi életünket, meg tudod vigasztalni a mi lelkünket, és igazi békességgel tudsz betölteni bennünket. Köszönünk neked minden jót, és köszönünk neked minden rosszat, amit a hátunk mögött hagyhattunk. Mert a hajunk szála sem eshetik le, anélkül te azt ne látnád, vagy tudnád. Arra kérünk most téged, hogy hallva a te igédet, erőt tudjunk meríteni a reánk következő hétre, feladatokhoz, emberi kapcsolatokhoz. Így áldj meg most bennünket a te szent lelkeddel, hogy valóban értsük azt, amit szólni kívánsz hozzánk. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a második levél harmadik részéből, a 16. 17. versekből eképpen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán sokan vagyunk úgy jelen ezen az Isten tiszteleten, hogy lezárult egy szakasz, talán éppen egy tanév, vagy egy vizsgaidőszak, vagy egy munkásabb életszakasz az életünkben, és talán éppen most jön a pihenés, most jön néhány nap, vagy néhány hét szabadság, eljött a nyári szünet ideje. Talán különösen azok tudják értékelni ezt a néhány hetet, néhány hónapot, akik tudják, hogy legalábbis ebben az időszakban nincsen számonkérés, nem kell tanulni. Mégis Isten most egy olyan könyvet szeretne a kezünkbe adni, egy olyan könyvre hívja fel a figyelmünket, amelyen keresztül tanítani, nevelni és formálni akar bennünket, hogy felkészüljünk az életre. Annak idején iskolai tanulmányaimat meghatározta egy latin mondás, amelyet Pápai Sándor tanár úr iratott fel velünk a történelem füzetünkbe, Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. S valóban tudhatjuk, hogy a történelemből nagyon sok mindent meg lehet tanulni az élet dolgaira nézve. Azonban a most felolvasott ige szakasz egy olyan könyvről szól, amely nem csak a földi életre nézve tanít bennünket, hanem az örök életre nézve is tanítómester és útmutató. John Stott, a híres angol igehirdető és kommentáríró így fogalmaz róla, az üdvösség kézi könyve, az élet könyve, a Szentírás, a Biblia. A felolvasott ige első megállapítása így szól, a teljes írás Istentől ihletett. Mit is jelent ez a teljes írás? Annak idején, amikor a reformátorok néhány frappáns mondatban szerették volna megfogalmazni a tanításuk lényegét, akkor ezt a latin solus sola formulákkal tették, azaz egyedül, kizárólagosan. Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül a Szentírás alapján lehet üdvösségünk, bűnbocsánatunk, egyedül a Szentírás alapján ismerhetjük meg Istent, és egyedül a Szentírásra szeretnénk alapozni az életünket. Azonban a solus solák mellett volt egy másik fontos mondat is, ez pedig így hangzott, tuta scriptura, azaz a teljes Szentírás. A teljes Szentírást a maga egységében és teljességében kell szemlélnünk. Hogyha láttunk már mozaik képet, akkor tudjuk, hogy annak is csak úgy van értelme, és csak akkor láthatjuk igazán, hogy mit ábrázol a kép, hogyha az egészet összességében, egységében szemléljük. Hogyha kiragadunk egy-egy kis mozaik kockát, akkor abból nem biztos, hogy tudunk következtetni, vagy jó következtetést vonunk le a képre nézve. Így van ez, kedves testvéreim, a Szentírással is. A Szentírást is a maga teljességében és egységében kell tekintenünk. És hogyha így szemléljük, akkor az a megértésben is segítségünkre van. Hiszen a Szentírás önmagát magyarázza. Ha valaki figyelmesen olvassa, akkor megérti, meglátja, hogy mi az Isten üzenete. Kálvin János azt mondta, hogy a Szentírás nehezebben érthető részeit a könnyebben érthetőkkel kell magyarázni. És ez így valóban működik. A teljes írás, amiről itt az apostol beszél, azt jelenti, hogy nem szabad részleteket kiragadnunk a Bibliából, mert ha esetleg azokat túlhangsúlyozzuk, vagy esetleg egy egész teológiai rendszert építünk a kiragadott részekre, akkor rossz irányba halad a Biblia magyarázatunk, akkor rossz irányba halad az életünk, akkor rossz irányba halad a kereszténységünk. Sajnos azt látjuk, hogy a szekták is erre alapoznak, erre épülnek, hogy kiragadnak egy-egy részt a Szentírás összefüggéséből, és aztán azt magyarázzák, azt hangsúlyozzák. A kiragadás hiába való voltára, vagy félreérthető voltára talán az az egyik legjobb bibliai példa, hogyha megemlítjük azt, hogy a Szentírásban, a 14. Zsoltárban és az 53. Zsoltárban is benne van az, hogy nincs Isten. Ha valaki ezt elsőre így kiragadva a szövegkörnyezetből meghallja, akkor nagyon elcsodálkozhat, vagy esetleg megörülhet, ha ateista, hogy nolám, még a Bibliában is benne van, hogy nincs Isten. Vagy esetleg valakinek a szívében összekavarodnak a gondolatok, ha csak ennyit néz, ennyit ragad ki. Csak hogy folytatódik tovább az ige, mondja a bolond az ő szívében. És itt már egészen más értelme van. Nincs Isten, mondja a bolond az ő szívében. Vagy a másik igehely, amit az előző Isten tiszteletről kifelé menet mondott az egyik testvérünk, amit szintén gyakran szoktunk idézni, minden szabad nékem. És ha ezt vesszük, akkor valóban azt látjuk, hogy a társadalom igeszerűen él. Minden szabad nékem, mindenki azt csinálja, amit akar. Csak hogy nem olvassák tovább az igét, hogy de nem minden használ, de nem minden szolgálja az Isten dicsőségét. Éppen ezért nem szabad kiragadnunk az igéből, és kiragadnunk az összefüggésből. A következő megállapítás, amit mond a Szentírásról ez az igehely, a teljes írás Istentől ihletett. Azaz, röviden fogalmazva, Istentől származik. Szintén John Stott fogalmazott így a kommentárjában, a Szentírást Isten lelke teremtette. Ez tény, kedves testvéreim. Aki ezt nem fogadja el, azzal nincs miről beszélni. Bármennyit is küszködünk, bármennyit is győzködjük, hozhatunk neki rengeteg bibliai idézetet, hogyha az ő életében nem a Szentírás az alap, hogyha ő nem abból merít erőt, akkor hiába való lesz minden próbálkozásunk. A Szentírás Isten igéje, Isten szava. Ha valaki ezt nem fogadja el, akkor azzal nincs közös alapunk, nem vagyunk közös nevezőn. Olyan, mintha valakinek a métert a literrel akarnánk megmagyarázni. Nem fog működni, mert nincs közös alap. A Biblia ihletettségéről és annak hogyanjáról, hogy hogyan is történt ez az ihletettség, a nagyon sok vita folyik és folyt az elmúlt időszakban is. Ebbe a vitába azonban nekünk nem szabad belefolynunk, kedves testvéreim, mert nem viszi előbbre a hívő életünket. Eszembe jutott készülés közben ezzel kapcsolatban az az evangéliumi ének, amelyik így fogalmaz egyik sorában, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. Ki kétkedőn boncolja az Istent, az Isten szavát, és hitetlenkedve, annak nem fog szólni az Isten igéje. A Biblia Istentől való volta tehát nem tudományos kérdés, hanem hit kérdés. Vagy hisz benne valaki, vagy nem. Vagy hisz Isten szavának valaki és engedelmeskedik, vagy nem. Nem szabad azt sem szégyelni, hogyha esetleg valaki még nem hisz, még nem tudja elfogadni. De nem szabad, hogy ebbe beletörődjön, vagy bele nyugodjon. Ha valaki még nem hisz Isten szavának, vagy nem hisz Istenben, akkor legalább magának ismerje el, és ismerje be, és ne legyen önáltatásban. Egy egyszerű hétköznapi példát, hogyha hozunk, ha valakit megkérdeznek, hogy vajon házas-e vagy sem, akkor arra rögtön jön az egyértelmű válasz, hogy igen vagy nem. Nem kezd el gondolkodni az ember, nem kezd el mérlegelni. Viszont ha valakitől azt kérdezzük, hogy van-e örök életed, van-e üdvbizonyosságod, hiszed-e, hogy az Isten igéje, a Biblia, az Isten szava, hiszed-e az örök életet, van-e megtért, újjászületett életed, akkor jönnek a kitérő válaszok, jön a hímezés, hámozás, vagy jön esetleg a sértődés, hogy hogy merünk mi ilyet kérdezni, hogy ő meg van-e térve, hogy újjá van-e születve. Pedig, kedves testvéreim, legalább a belső szobánk csendjében önmagunknak ezekre a kérdésekre őszintén kell válaszolnunk, és meg kell adnunk a választ, hogy igen vagy nem. Ahogy az előbb is mondtam, nem baj, hogyha valaki még nem tud hinni, de akkor kérje Istentől a hitet. Hogyha a tanítványok, akik ott voltak Jézus mellett minden nap, és látták a csodáit, hallották a tanításait, azt tudták mondani, hogy növeld a mi hitünket, akkor mennyivel inkább nekünk, aki 2000 év távlatából tekintünk vissza, kell kérnünk Istentől hitet és erőt. hogy tudjunk ráállni a Szentírás alapjára. De nagyon fontos, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy a hit, az Istennel való közösség, az nem csak egy érzelmi kérdés, nem csak egy érzelmi döntés, hanem akarati döntés is. Az embernek el kell határoznia, hogy rááll az Isten szavára, rááll az Isten igéjére, hogy arra alapozza az életét. Ez akarati döntés és elhatározás kérdése. Akarok-e hinni a Bibliának, vagy sem? Akarok-e bízni Istenben, vagy sem? Hogyha egy egyszerű példát megint elképzelünk, a kisgyermek felmászik nagy lelkesen a fára, de aztán lefelé már nem tud, nem mer lejönni, oda megy az édesapja, és megáll a fa alatt, mondja, engedd el az ágat, ugorj, majd én elkaplak. Nagyon furcsán venné ki magát, ha ebben a helyzetben a gyermek elkezdene filozofálni, méréseket készíteni, hogy milyen távol van a fa ág a földtől, vagy elkezdene valószínűséget számítani. Nem teszi fel a kérdést ilyenkor a gyermek, hogy vajon biztos, hogy nekem mondta ezt az édesapám? Vagy biztos az, amit mondott, jól hallottam? Vagy tényleg az édesapám szólt, és nem valami más hangot hallottam? Egyszerűen csak rábízza a gyermek magát az édesapjára. Ezért állítja Jézus Krisztus is a gyermeki bizalmat példaként elénk. Ilyen gyermeki hittel, ilyen gyermeki bizalommal kell fordulnunk mennyei atyánk felé is. Mi is bátran rábízhatjuk magunkat az Isten nekünk szóló kijelentésére. Mostantól tehát, kedves testvéreim, az Isten igéje azokhoz szól, akik elfogadják, hogy a Biblia Isten szava, és éppen ezért tökéletes, tévedhetetlen, és az örök életre vezető út egyetlen forrása. De ha ezt elfogadtuk, akkor vizsgáljuk meg, hogy miben segít nekünk a Biblia, hogyan van hasznunkra. Azt mondja, hasznos a tanításra, a fedésre, itt következik egy hosszabb felsorolás. A hasznosságot tulajdonképpen két szempontból vizsgálhatjuk meg. Egyrészt, ha valami hasznos számunkra, az csak úgy lehetséges, hogyha használjuk, hogyha élünk vele. Ez az első és legfontosabb, kedves testvéreim, amit a Szentírással kapcsolatban a szívünkbe kell vésni. Ha azt akarjuk, hogy használjon nekünk, akkor használnunk kell, akkor élnünk kell vele. Úgy kell tekintenünk Isten szavára, mint mindennapi kenyérre, ahogy fizikálisan táplálkozunk naponta, úgy kell lelkileg is táplálkoznunk naponta. Úgy kell tekintenünk a Szentírásra, mint iránytűre, útjelzőre, amely megmutatja a következő lépést, vagy ahogy az előző igehirdetések egyikében hallottuk, mint mécsesre, mint lámpásra, amely ebben a sötét világban megmutatja a következő lépést. A Szentírás tehát azért hasznos, kedves testvéreim, mert van eredménye, van látszata annak, ha használjuk, ha élünk vele. Nem haszontalan, nem gyümölcstelen. Nem olyan, mint ahogy egy helyen mondja a Szentírás a tévtanítókról, hogy olyanok, mint a víz nélküli üres fellegek. Azt látjuk, kedves testvéreim, ha szétnézünk a mai világban, hogy olyan sok ilyen ember van, aki víz nélküli üres felleg, akinek üres az élete, akinek tartalmatlan az élete, éppen azért, mert nem él a Biblia által nyújtott lehetőséggel, azért, mert nem használja a Szentírást élete zsinór mértékeként. Mert hitetlenséggel kétkedőn boncolja, mert tudományosnak beállított Biblia kritikával még azelőtt kizsigereli a Biblia üzenetét, mielőtt az hatna rá, mielőtt az szólna hozzá. Thomas Jeffersonról, a híres amerikai államférfiról jegyezték fel, hogy nem tudta elhinni a Szentírásban azokat a részeket, amelyek csodákat írnak le, amelyek természet feletti eseményekről, Isten csodáiról szólnak. Éppen ezért fogott egy ollót, és kivágta a Bibliából mindazokat a részeket, amelyek emberi ésszel és értelemmel fel nem foghatók. Kapott egy kizsigerelt könyvet, aminek semmi haszna, semmi értelme nem volt már. Olyan sok ilyen ember van, aki, mivel kizsigereli a Bibliát, mivel nem áll rá hittel, ezért a saját élete lesz szegényesebb, a saját élete és lelki világa lesz kizsigerelve, mert nem hisz az Isten igéjének. A Szentírás tehát csak akkor hat, kedves testvéreim, az életünkre, ha életünk szerves részévé lesz. be kell épülnie az életünkbe, ugyanúgy, mint ahogy a vitaminoknak be kell épülniük a szervezetünkbe, csak akkor tudják az immunrendszerünket megerősíteni, hogyha jelen vannak a szervezetünkben. A lelki immunrendszerünket is csak akkor tudja erősíteni a Szentírás, hogyha része mindennapjainknak. Mire hasznos tehát a Szentírás itt a következő felsorolásban? Először is azt mondja, hasznos a tanításra. Egyrészt hasznos arra, hogy mi tanuljunk belőle, másrészt hasznos arra, hogy mi tanítsunk általa másokat. Nézzük az elsőt. Ahhoz, hogy tanulhassunk a Szentírásból, ahhoz, hogy a Biblia taníthasson bennünket, először is taníthatóvá kell válnunk. El kell ismernünk, hogy nem tudunk mindent, hogy az üdvösség dolgára nézve különösen is, de sokszor a hétköznapok életének dolgaira nézve is tudatlanok vagyunk, sokszor hozunk rossz döntéseket, sokszor nem is tudunk döntést hozni, nem látjuk a következő lépést, tanulásra van szükségünk. Ezt el kell mindnyájunknak ismerni. Be kell látnunk, amit az egyik énekünk olyan szépen fogalmaz, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Ahhoz, hogy a Biblia taníthasson bennünket, hogy azon keresztül vezethessen Isten, vezethetőnek, taníthatónak kell lennünk, és el kell ismernünk, hogy rászorulunk az Isten segítségére, az Isten kegyelmére, az Isten tanítására. A keskeny úton járva nagyon sok mindent meg kell tanulnunk. Tanulnunk kell hinni, imádkozni, tanulnunk kell követni Jézust az úton, tanulnunk kell az alázatot, a szeretetet, tanulnunk kell különbséget tenni jó és rossz között, és tanulnunk kell a jót választani. Ahhoz, hogy sikeres legyen és eredményes legyen a tanulásunk, szükség van figyelemre, készségre, engedelmességre, és arra, hogy legyen erőnk a megtanultak véghez vitelére. Azt szokták mondani, hogy a puding próbája az evés, az ismeret próbája pedig a cselekvés. Jézus nem azt mondja Isten törvényével kapcsolatban a tanítványoknak, hogy boldogok lesztek, ha tudjátok vagy ismeritek ezeket, hanem azt mondja, boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Igen, kedves testvéreim, ez a boldogság kulcsa, nem csak az Isten igéjének az ismerete, hanem az annak megtartása, annak cselekvése is. Sokszor éppen az a baj a hívő életünkkel, a kereszténységünkkel, hogy a hitismeret megelőzi a hittapasztalatot. Azaz, hamarabb tudunk valamit, hamarabb fogadunk el valamit igazságnak, hitigazságnak, mint hogy azt megtapasztaltuk volna. Talán sokkal erősebb lenne a hitünk, hogyha a megélt hittapasztalatokból vonnánk le a következtetéseket, egy-egy hitigazságot, és úgy építenénk be a lelki életünkbe. A második a tanítással kapcsolatban, amit elmondtunk, az az, hogy nem csak nekünk kell tanulni, hanem mi is taníthatunk másokat az Isten igéje alapján. Azonban ahhoz, hogy másokat taníthassunk, először nekünk kell jártasnak lennünk abban, amit át akarunk adni. Nekünk kell először megélni, megvalósítani mindazt, amit megértettünk Isten igéjéből. Különben hiteltelen és erőtelen lesz a bizonyságtételünk. Csak egy egyszerű példára gondolva, hogyha valaki mondjuk ismeri egy szakácskönyvnek mind a 100 receptjét kívülről, de csak 10-et készített el belőle, csak 10-et kóstolt meg, csak 10-et próbált ki, akkor elég furcsán venné ki magát, hogyha azt a 90-et kezdené el ajánlgatni másoknak, amit még nem próbált ki, amit még nem készített el, amit még nem kóstolt meg. Hiteltelen lenne ez az ajánlatás. Ezért figyelmeztet bennünket a Szentírás, hogy arról tegyünk bizonyságot, amit mi magunk is megéltünk, amit mi magunk is megtapasztaltunk. A következő, amit mond az igénk, hasznos a feddésre. Ez az, amit legkevésbé szoktunk szeretni a Szentírásban. Szeretjük azt, amikor szól, amikor bíztat, amikor vigasztal, amikor bűnbocsánatot hirdet, amikor úgymond kenegeti a lelkünket, de amikor olyan részt olvasunk, amiben megfed vagy megítél bennünket Isten, akkor azt gyorsan átugorjuk, mondván, hogy biztos nem úgy értette azt Isten, vagy biztos nem nekünk szól ez az ige. Ilyenkor mindig meg kell állnunk, és el kell csendesednünk, hogy vajon tényleg nem nekünk szól-e az az ige. Meg kell vizsgálnunk magunkat ennek az igének a mérlegén, és hogyha valamiben hiával találtatunk, akkor változnunk kell. Nagyon fontos, hogy az igét elsősorban magunknak olvassuk. Elsősorban a feddést magunkra nézve vonatkoztassuk. Sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy ez nem nekünk szól, hanem ez pont XY-nak az életére vonatkozik. Milyen jó lett volna, ha ő ott lett volna azon az igehirdetésen, mert ez biztos neki szólt. És ilyenkor először el kell csendesednünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy vajon nem nekünk szólt-e elsősorban. És ha valakinek látjuk az életében, hogy szükség van a feddésre, akkor afölött is el kell csendesednünk, hogy vajon mi vagyunk-e azok, akiknek meg kell feddenünk a testvérünket. Lehet, hogy Isten csak annyit bízott ránk, hogy imádkozzunk, és majd valaki más bíz meg azzal, hogy megfedje a testvérét. A feddésben, kedves testvéreim, benne van az is, hogy valaki felfed valamit, valamit nyilvánvalóvá tesz, valamit megítél. Igen, az igének, a Szentírásnak van ilyen funkciója is. A Szentírás mérce, mérleg, amelynek a mérlegén nem csak a saját életünket vizsgálhatjuk meg, hanem mindazt a rengeteg információt, ami árad felénk a világból, és meg is kell, hogy mérjük, meg is kell, hogy vizsgáljuk, mert különben esetleg olyan dolgokat engedünk be az életünkbe, amelyek az életünkre nézve károsak. Hasznos továbbá a Szentírás a megjobbításra. Jó, hogyha szívünkbe véssük, hogy az előbb említett feddésnek is csak az lehet a célja, hogy megjobbítsa a feddés által azt, akit megfed az Isten igéje. És Istennek is ez a célja a Bibliával, a Szentírással a mi életünkben, hogy megjobbítson bennünket. Annak idején a bűnesettel valami elromlott az ember életében. Azért adta Isten a Szentírást, hogy kijavítsa ezt a hibát, hogy legyen a kezünkben egy használati utasítás, egy javító kulcs, amivel helyreállíthatjuk az elrontott életünket. De mit is kell megjobbítanunk? Először is meg kell jobbítanunk az Istennel való közösséget. Ez az első és legfontosabb dolog. Hogyha nincsen Istennel közösségünk, akkor az élet forrásával nincs közösségünk. És ha Istennel nincs rendben a kapcsolatunk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy az embertársainkkal sem lesz rendben a közösségünk. Az első tehát az Istennel való kapcsolatnak a felvétele, ha eddig még nem történt meg, vagy ha már megtörtént, a vele való kapcsolat újra és újra történő megújítása. Aztán ezt követi az embertársainkkal való kapcsolatunk megjobbítása, és végül ne feledkezzünk el arról, hogy a Szentírás azért is adatott, hogy saját magunkat megjobbítsuk, az Isten igéjéhez igazítsuk a gondolatainkat, a szavainkat, az egész életünket. Hasznos az igazságban való nevelésre, mondja az ige. Isten nem csak oktatni akar bennünket, nem csak le akarja adni a tananyagot, mint a rossz tanár, hanem nevelni, formálni, építeni akar bennünket a Szentírás által. És ugye a nevelésben benne van a nevekedés, a növekedés is. Isten azt akarja, hogy növekedjünk a hitben, hogy gyökeret eresszünk alul, és gyümölcsöt teremjünk felől. Azaz, hogy meggyökerezzünk, megerősödjünk az Istennel való kapcsolatban, a vele való közösségben. Éppen azért van erre szükség, hogy legyen lelki táplálékunk, lelki forrásunk, amiből aztán tudunk gyümölcsöt teremni, ami nem csak Istent dicsőíti, hanem az embertársaink számára is hasznos. Isten tehát azt akarja, hogy növekedjünk az igazságban, hogy engedjük, hogy az ő igazsága járja át, formálja át az életünket, hagyjunk fel végre az önigazolásaink és az önigazságaink hajtogatásával, és fogadjuk el azt az igazságot, amelyet ő készít nekünk. Végül pedig ezt mondja, azért hasznos a Szentírás, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ez a cél, kedves testvéreim, hogy olyanná formálódjon az életünk, amilyenné Isten akarja azt formálni. Hogy az Isten terve és programja valósuljon meg az életünkben. És a megtérés által tudhatjuk, hogy már potenciálisan bennünk van Isten lelke által az új ember, az új élet, csak hagynunk kell, hogy kibontakozzon. Ezért kell engednünk az Istennek, ezért kell naponta olvasnunk az igét, ezért kell engednünk, hogy az Isten igéje formáljon bennünket, hogy a bennünk megszületett új élet kiteljesedhessen. A cél tehát a jó cselekedetek véghez vitele. Egy helyen azt mondja Pál apostol, Isten előre elkészítette azokat a jó cselekedeteket, amelyekben járnunk kell. Olyan jó lenne, hogyha erre lenne lelki látásunk, hogyha meglátnánk azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten készített, és véghez tudnánk vinni akkor és ott, amikor és ahol ő akarja. Azt mondja Jézus a tanítványoknak egy helyen, ti vagytok a világ világossága. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez az a cél, ez az a program, amelyet Isten nekünk ad és nekünk szán, erre hív bennünket a Szentírás, erre készít fel bennünket a Biblia. Ezért kell használni, hogy nekünk is használjon, és mi is használhassunk másoknak Isten nagyobb dicsőségére. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket iránytű nélkül ebben a világban. Nem hagytad, hogy tovább bolyongjunk a sötétségben, a lelki eltévejedésben, hanem te készítettél számunkra kimenekedést, szabadulást. Te adtál a kezünkbe egy olyan könyvet, amely nem csak a földi életre nézve, hanem az örök életre nézve is tanít és formál bennünket. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy ez a könyv, a te igéd szerves része legyen a mi életünknek, hogy naponként olvassuk, naponként táplálkozzunk belőle. Őrizd meg bennünket attól, hogy kétkedő hitetlenséggel viszonyuljunk hozzá. Adj nekünk élő hitet, élő reménységet, hogy tudjunk ráállni a Szentírás alapjára. Hogy tudjuk ehhez mérni az életünket, a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, a döntéseinket, és tudjunk az ige mérlegén megvizsgálni mindent, ami bekerül az életünkbe. És ami könnyűnek találtatik, ami kár és szemét, add, hogy attól tudjunk megválni minden szívfájdalom nélkül. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a te igéddel formáld a mi életünket, add, hogy legyen lelki látásunk azoknak a jó cselekedeteknek a véghez vitelére, amelyeket te életünk útján előre elkészítettél. Így kérünk, te áld meg a mi mindennapjainkat, a mi munkáinkat, feladatainkat, te áld meg a mi pihenésünket is, add, hogy hasznosan tudjuk azt eltölteni, és add, hogy valóban ott legyen a szívünkben a vágy a veled való közösségre, az embertársainkkal való szeretett közösségre, add, hogy tudjunk lelkeket menteni a te országodra, és hogy tudjuk a te országodat felépíteni ebben a világban. Használj bennünket ebben eszközökként, kérünk, mennyei Atyánk, így áld meg ezt a gyülekezetet minden tagjával együtt. Te légy a kicsinyekkel, a nagyokkal, te légy a gyászolók vigasztalója, a betegek gyógyítója és erősítője. Hozzuk eléd egész egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által, hogy lássa be ez a nép valóban, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhet. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.